Ez a Hangok közt, a Magyar Zeneháza podcast műsora. Én Dinnyés Dániel zeneszerző vagyok, és ebben a műsorban bemutatom a magyar zeneszerző társadalom tagjait 25-től 100 éves korig. Állandó szerkesztőtársam, Dargai Marcell zeneszerző, három személyre szabott meglepetés zenével készül, amelyek kapcsán vendégeimmel beszélgetünk komponálásról, alkotásról, életről. Mai vendégem Sári Báng, erkelyi zeneszerző, egyetemi tanár. Apja és nagybátyja révén zeneszerző családból származik, kreatív zenei gyakorlatokat tanított a Színház és Filmművészeti Egyetemen, majd az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem mozgóképművészeti és kommunikációs tanszékén. 49 éves. Szervusz, Bánk!
Szervusz, Dani!
Üdvözöllek, ez itt a Hangok közt podcast, és amelyben három meglepetés zenén keresztül fogunk beszélgetni az alkotáshoz fűződő viszonyodról. Mielőtt azonban a zenékre rátérnénk, egy olyan kérdésem lenne, amin a te esetedben nagyon is adekvált, hogy emlékszel-e az első hangra, amit leírtál?
Igen, emlékszem. Jó kérdés, hogy a hang, nem is annyira hang volt.
Nézzük meg a hang esetleg.
Ez egy Medvetánc című darab volt, ami nem tudtam, ugye szerintem még írni se tudtam, tehát hogy magát a kottát egyáltalán nem, de a szöveget se, tehát betűket se, és különböző jelzéseket írtam, azt tudom, hogy ilyen V betű volt a taps, mert volt benne taps is, és valami mély hangok, én nekem gyanús, hogy Bartók Medvetánc.
Vélhetőleg,
tehát ott
igen,
volt azért, édesapám játszotta szerintem azt annak idején, és nagyon szerettem is ezeket a darabokat, meg a gyermekeknek sorozatot is, és szerintem ebből vettem én ott az ötletet, minden esetre egy ilyen Medvetánc féle dolog volt, mélyen kellett a hangokat, és bizonyos ütemek, vagy bizonyos időnk között önként V-betűvel tapsot kellett hozzáadni. Tehát egy ilyen fajta, ennek a kottája meg is volt még
sokkal. Figyelj, de akkor ez azt jelenti, hogy zongorára írodott az egyik része, ha jól értem a szavaidat, igen. De hogy rögtön már egy zongorán kívüli dolgot is belehoztál,
ahogy tetszik. Igen. Az a tapsra kifejezetten emlékszem. Más nem emlékszem, hogy lett volna benne, tehát taps az megszakította a zenei folyamatot.
Figyelj, és emlékszel arra a pillanatra, amikor azt érezted, hogy akkor ezt most te írod. Nem is az, hogy leírod, mert nem hiszem, hogy akkor még ezt tudtad volna, hogy ez már a zeneszerzés, hanem hogy úgy azt érezted, hogy most valamit létrehozol. Erre emlékszel erre az érzésre?
Így kifejezetten, ahogy rákérdezel, nem jelenik meg. Inkább az, hogy tudod, így családi ugye elmondás alapján igen. Tudom, hogy állítólag mindig is azt mondtam, hogy zeneszerző akarok lenni, amikor megkérdeztek. Aha. De ezt én is erre így emlékszem, tehát hogy nem nagyon volt más. Nem igazán mondtam más, hogy más is érdekel. Tehát úgy mindig is a zeneszerzés, hogy aztán ez mondom, akkor mit éreztem, azt nem tudom igazán neked.
Tehát nincs egy ilyen elhívás élmény, hogy akkor egyszer csak ültél és hogy ez ilyen teljesen természetesen.
Nagyon nem, inkább ez a teljesen természetes.
Igen, hát ugye többszörösen terhelt családból jössz,
ez kétségtelen.
Nagybátyád is, és édesapád is. És ez viszont akartam mindenképpen egy kicsit beszélgessünk, hogy az, hogy apádat, vagy nem tudom, hogy nagybátyádat mennyi láttad, mert talán akkor voltak Németországban, akkor már hazajött Németországban, nem tudom,
még nem is, igen, később jöttek haza.
De az, hogy az édesapádat láttad dolgozni egyfajta, ez neked teljesen természetessé tette, el tudtál lesni dolgokat, vagy tehát hogy mit tette vonzóvá, mert valószínűleg vonzóvá tette kisgyerekként ez a dolog, hogy mi volt az, ami ennyire megfogott ebben?
Érdekes, hogy az, hogy pontosan mi fogott meg benne, szerintem, hát a zenén kívül, ami biztos megfogott, hogy zene, ugye zene vesz körül is a zenével való foglalkozás, de szerintem ez a szabadság a dolognak. Tehát egyszerűen ő rajta ugye azt láttam, hát akkor még végképp 70-es években ugye ott ő nem volt egy bizonyos olyan munkahelye, hogy úgy mondjam, ugye, ahova ő reggel elment volna, és akkor hazajött volna, volt a munkahelye, mondjuk az Újzenei Stúdió nevű formáció, ugye 70-től, de szerintem ez a szabadsága ennek az egésznek. Egyébként hasonló dolgon gondolkoztam, hogy szerintem valami ilyesmiről szó lesz, és az jutott eszembe, hogy a legelső ilyen igazi ilyen zenei élményem, igen, már otthonról, igen, ami nagyon meghatározó volt szerintem, az édesapámnak az egyik, ugye, ilyen, mondhatom azt talán, hogy ilyen sláger darabja a Kotyogó kő egy korsóban. Ugye
igen, azt mondom,
egy remek minek tartom. És ezt a darabot, ugye eredetileg ez preparált zongorára készült, és egy ilyen fekete lemezen meg is jelent preparált zongorán, amin édesapám játsza. És abban az időben, most persze tudnom kéne, de a számokkal hadilában állok, hogy ezt mikor írta, szerintem 70-es évek vége. És ő ezt akkor nagyon sokat gyakorolta otthon. A kis pianinom, mert hát ugye ez egy nagyon nehéz darab, és ő játszott a lemezre, és ez azóta is, ez nagyon bennem van, szóval ezt ugye nagyon sokat hallottam én akkor.
Pont a legfogékonyabb korszakadban, ugye 73-as vagy.
Igen, szóval 70-es évek végén már, amikor biztos, hogy ezt figyeltem, vagy hallottam, és ez azóta is, egyébként ugye repetitív zene is nagyon közel áll hozzám azóta is, úgyhogy ez szerintem ez egy ilyen meghatározó dolog volt.
És amikor úgymond elkezdtél komponálni, és azt például te emlékszel arra, hogy édesapád hogy reagált erre, vagy a nagybátyád, vagy akár bárki ott a családban, hogy na még egy zeneszerző, hogy emlékszel rá a reakciókra?
Hát alapvetően ők nagyon örültek, nagyon-nagyon örültek, tehát örömmel fogadták, meg olyan természetességgel egyébként ők is, tehát édesapám is. Az mondjuk már egy nagyon nagy ugrással, hogyha csak ez a kérdésre még vonatkozik ez, hogy érdekes módon édesapám olyan értelemben, hogy az én zenémhez, mint mondjuk egy tanár vagy egy mester ugye a tanítványához, soha az életben nem szólt.
Soha?
Nem. Tulajdonképpen nem szólt. Csak ha kérdeztem örült. Valamit, igen. Ha kérdeztem valamit, akkor segített is, hogyha valamiben elakadtam, akár volt ilyen, és akkor úgy segített, de igazán nem tanított engem, hogy úgy mondjam. És érdekes mondom, hogy Jóska, nagybátyám, ő hozzá meg többször mentem már így a konziból is, különféle, főleg stílusgyakorlatokkal, mert ő abban nagyon-nagyon jó volt, és akkor mentem hozzá segítséget kérni, és ő vele teljesen olyan módon,
mint egy tanára,
csak ez hihetetlen jó volt persze, ugye ez a szituáció, de ő vele értem inkább ezt át, édesapámmal nem. De én se igényeltem igazán. Tehát én annyira az édesapámnak a műveiben nőttem fel, és én nekem az volt a példakép. Mai napig az egyébként, én nagyon-nagyon szeretem a műveit, és hát ugye, ahogy végigkísértem az egész életművét, ahogy készültek a darabok, így is egyszerűen én is lehet, hogy úgy éreztem, hogy nekem az úgy elég, vagy én nem tudom. Tehát ez ami folyik át a zenéjéből. Aha. Tehát ennél valahogy úgy nem akartam. Tehát lehet, hogy ez egy rossz dolog, vagy én nem tudom.
Miért lenne rossz dolog?
Na úgy értem, tudod, hogy ott voltam hozzá olyan módon közel, hogy hát bármit kérdezhettem volna a műveiről, és hogy na hát akkor elemezzük ki ezt, tudod, így értem.
Elsősorban az édesapád volt, nem pedig egy zeneszerző.
Igen, de meg biztos az is, hogy az én habitusom is valószínűleg ilyen, hogy egy kicsit inkább ilyen ösztönösen komponálok.
Aha.
És azt hiszem, és hogy nem annyira az elméletet firtatom a dolgok.
Mert akkor ide hadd kérdezek rá, hogy akkor ezek szerint édesapádnál is ezt a fajta ösztönösséget láttad.
Igen. És akkor én azt hiszem, hogy igen.
Aha. És ez az ösztönösség alatt ez mit értünk, hogy nincs semmi előre eltervezve, hanem figyeled a hangokat, a első benyomást is majd alakul valamerre, és nem tervezel előre dolgokat, vagy pedig hogyan értsük ezt az ösztönséget?
Nem, pedig nem. Szóval, ahogy most így mondod, nem. Igen? Mert dehogy nem. Tehát nagyon főleg hát önállam, hogyha ezeket a darabokat említem, azt a korszakát, ugye ezt a mondjuk a repetitív zenéket, hát ott aztán végképp
tökéletes pontosan van megtervezve.
De én is szeretek szóval a szerkezeteket kialakítani, úgyhogy nem is tudom. Hát érdekes, igen, amit mondasz, az ösztönösség. Szerintem még az is lehet, hogy a hangzását tekintve. Talán. Aha. Most egy picit így bizonytalankodom.
Nyugodtan bizonytalankodom, hogy ezért vagyunk itt.
Tudod, tehát hogy úgy értem, hogy egyszerűen a hangokat, magukat.
Szóval
édesapám is, amikor emlékszem, úgy néha talán rákérdeztem, vagy máshol olvastam, amikor őt, és akkor ő ilyeneket mond, hogy hát ilyen szabad 12 fokú ugye, hangrendszer, amiben ő mozog. Most ez nagyon jól hangzik, hát mi másban mozognánk,
igen.
Nem?
Igen.
Szóval kicsit azért olyan mellébeszélés, én azt gondolom, hogy tényleg azokat a hangokat, amit az ember vesz, azt úgy valami olyan olyan módon választom ki, tudod, amit ösztönösnek gondolok.
Magyarul, hogy minden a fül határoz, meg nem pedig, hogy előre elkezdesz kommunikálni, és legfeljebb visszafelé nézed.
Én azt hiszem, igen, főleg én tényleg ezen is gondolkoztam, hogy nekem például egy zenemű, amit hallgatok, Én azt hiszem, hogy nekem elsősorban, de most mondd, hogyha butaságot mondok, lehet, hogy mindenkinek, de hogy elsősorban nekem a hangzás, a harmóniák, maguk a hangok, a hangoknak a kapcsolata is azzal együtt, ugye, amit hallok, az az, ami vagy igazán megfog, vagy, tehát, hogy kevésbé, most úgy értem, mondjuk kevésbé, a ugye forma, például a szerkezete, a vagy a forma, a hangszerelés, a ritmus, vagy én nem tudom, mert lehetne az is, hogy esetleg az van az ember olyan hatás. Én úgy érzem, hogy nekem hogy a hangzás az, ami úgy először, ha azt érzem, hogy ez nagyon megfog ez a hangzás.
Tehát a hangzás alatt gyakorlatilag a hangoknak az összeállását értjük. Nem feltétlenül az, hogy most a nagy zenekari hangzás, mert oda nem, is ország hangzás szóval is, hanem a hangoknak az egymáshoz képest.
Nem. Igen, hogy valami olyan meglepetést érzek, tudod, a harmóniákban. Tehát az ember ugye nem végighallgatja a zenetörténetet egyszer a konziba, egyszer a zeneakadémián.
És utána akkor újra hallgatja egész életében.
Nem, igen, és mert ezek csodálatos dolgok. De valahogy egy kicsit ugye ismerős, szóval, hogy és akkor aztán utána a kortárs zenékét is, a saját kortársait az embernek, vagy vissza a 20. század, ezek fantasztikus zeneművek, minden, de az ember aztán, és akkor vagy azt érzi, hogy aha, ez arra hasonlít, az is nagyon jó tud lenni, vagy nem tudom, de hogyha valami olyan hangzás jön, amit én úgy érzek, hogy ez nekem olyan nagyon jó meglepetés.
És aztán később, mert aztán ugye én felírtam magamnak idén, hogy neked 9 évesen már megjelent egy darabod. Mi nekünk, akiknek nem jelenik meg korábban dolog, és csak otthon látja leírva a saját kezé által dolgot, hogy ez milyen dolog volt ez? Hogy fogadtad ezt 9 évesen? Azért nagyon fiatal, még 9 évesen is egy gyerek.
Ja, ezt ugye a Magyar Műhely Találkozóra készült. Igen, ez a kis darab, amit egyébként én nagyon szerettem. A mai napig azt úgy értem, hogy bennem nincs annyira az, hogy úristen, hát ezt mikor írtam, hát azt nem vállalom azt a darabot. Igen. Tehát ez egy nagyon kis, egyszerű kis zongora darab, de hogy mondjam, én nagyon büszke voltam természetesen erre, de és nem akarok itt nagyképű lenni, de hogy tudod, olyan természetességgel vettem ezt a dolgot, mert hogy én már írtam akkor mindenféle adjál darabot ki, ugye, igen, magamba, igen. És akkor hogy ez hogy szület, majd én fogalmam sincs, hogy ez hogy ment oda, hogy éppen megjelent ez a darab.
A visszahatás érdekel, hogy
ez. Persze, nagyon-nagyon büszke voltam, és nagy, én tudom, hogy én játszottam ott ugye a darabot, eljátszottam, volt egy ilyen koncertszerű esemény, és akkor ott tapsoltak. Hát ez egy fantasztikus dolog volt, de nem is tudom.
De ezt azért is kérdezem, mert hogy kvázi a zeneszerzői öntudathoz, és ez most nem ez az öntudat, hanem hogy egyáltalán az, hogy a tudatod azt mondhatja veled, hogy te zeneszerző vagy, ehhez gondolom ez iszonyan hozzáadott egy ilyen dolog.
Az biztos. Az biztos egyébként, persze.
Mert ez 9 évesen, ugye ez nagyon, mert 9 évesen még az ember ezt is foglalkozik, azzal is foglalkozik, lehet, hogy zenét is ír mellette, de hogy akkor azt gondolom, hogy ez már nagyon téged terelgetett az irányba, hogy te csak biztos. Ezt is.
Hát, tudod, ez lehet, gondolom, egy ilyen végtelen naív dolog lehetett a gyereknek a fejébe, tudod, hogy de én szóval az egész zeneszerzés nekem egy ilyen végtelen naív elképzelésként jelent meg, bizonyos fokig mai napig. Tehát tudod, olyan értelemben, hogy az ember, tehát rendkívül sok dolgot lehet megtanulni a zeneszerzésben, meg is kell, persze. Hát az ember ugye azzal tölti az egész életét. De hogy igazság szerint én akkor azt gondoltam, hogy az zeneszerzés már, amit én csinálok, tudod? És igazság szerint most is azt gondolom, tehát hogy bizonyos dolgokat nagyon érdekes így visszanézve, az ilyen naív kis darabjaimat, úgy gondolok vissza, hogy hát bizony most már nem tudnék olyat írni. Nem azért, hogy azok csodálatos, remek művek, hanem azokban az ember tudott valami olyan naív, ugye, hát tudatlansággal valamit létrehozni, amit meg most már nem.
Erre kicsit még szurkáljuk
ezt a kérdést. Kicsit ilyen ösztönösség, tudod?
Igen, mert egy kicsit szurkáljuk még ezt, hogy szerinted mitől lesz naív egy darab? Vagy mitől lesz naív maga a komponálási mód?
Hát most nem is tudom, hogy a naivat én bedobtam, aztán nem tudom, hogy nézd, inkább az őszinteség.
Nem egészen ugyanaz, mint a naív.
Egyáltalán nem, csak most nem, lehet, hogy én nem értem, hogy mire gondolsz, hogy naív. Hát a naívra én arra gondoltam az előbb, amikor mondtam, hogy hát én az égvilágon semmit nem tudtam a zeneszerzésről, senki soha nem is szólt nekem hozzá.
Igen, de engem azt fogod meg, amit mondasz, hogy most, hogyha visszanézed, hogy olyan naív dolgot már nem is tudtál írni.
Nem, egyszerűen, mintha elveszne. Elveszett volna. Tényleg valami bizonyos ilyen gyermeki, inkább nem gyermetek, mert az inkább pejoratív, egy gyermeki naivitás. Igen, ez az igazság.
Tehát, hogy a hangokhoz való hozzáállásban, hogy
gyakorlatilag ilyen teljesen ösztönös gyermeki naivitás, tudod?
Valószínűleg akkor ugye arról beszélünk éppen, hogy nincs még a leszabályozás annak, hogy egyébként a szakma mit vár el, mi mindent szabad, mi mindent nem szabad, hanem bármi lehet
ilyen az égvilágon. Ilyen szűrők, amik az emberben aztán önkéntelenül is benne vannak.
Aha.
Igen, ott semmi. Tehát gondolj bele, az ember ír egy darabot is, akkor az... Most az, hogy ez megjelent tényleg, nem, ez annyira nem is biztos, hogy fölfogtam én azt. Lehet, hogy nem fogtam, nem is fogtam föl, hogy mit jelent. Tudod, hát ott volt egy kis kiadvány, és akkor annak az egyik oldalán, hát én mondom, nagyon-nagyon büszke voltam nagyon rá, de nem, szóval komolyan mondom, úgy értem, tudod, hogy most lehet, hogy jobban izgulnék, ha egy zongoradarabot kéne megírnom és előadnom egy ilyen közösség előtt, tudod, mint mondjuk akkor. Ez szóval annyival ilyen naívabban ment, de nem azt mondom most, hogy bánom ezt, tudod, hogy hát az elveszett, és akkor már ilyet nem tudok. Hát most tudok mást, mert az ember persze sok mindent megtanul, és akkor hát azt nem is tudja levetni teljesen magára, meg nem is kell a dolgokat, és akkor hát ennek a súlyával együtt komponál, de így van, ahogy mondott, tehát hogy azért hát kétségtelen, hogy beugrik az embernek bármilyen esetlegesen felkérés jön, vagy valami, hol hangzik az el, ugye, ki milyen
közegben. Igen, az elvárású sokasága, igen.
Mindenképpen, igen. És akkor az ember ez valószínűleg óhatatlanul ennek meg akar felelni.
Ja. És később, amikor már tartottál, gondolom, nagy erőkkel a konz irányába, hogy teljesen természetesen egyvonalú mozgás volt ez akkor mondjuk, hogy kvázi 6 éves korod óta a zeneszerzés és napi foglalkozás volt, vagy néha csináltad, amikor úgy tehát néha nem, tehát hogy jutottál el odáig, amíg kvázi főállású zeneszerzőnél kezdtél el tanulni?
Igazság szerint nem volt napi foglalkozás.
Nem volt.
Vagy amennyiben az ember fejében vannak, tudod, vannak állandóan gondolatok, igen, és nagyon sokszor zenei gondolatok, és akkor az sőt, hát én nekem nem is tudom, az vagy lehet, hogy azt is te észrevetted magadon, hogy valamit dúdolászol állandóan?
Nekem amióta elkezdtem, hogy kompányát többes koromból állandóan szóval mi a fejemben, úgyhogy...
De kifele is jön, mert nekem, tudod, a bankba ültem a múltkor, és akkor a hölgy megszólal, hogy maga dúdol? Elnézést mondom, valószínűleg igen, mert ugye, azt mondja, nem baj, de hogy egyszerűen önkénytelenül nem, amit állandóan éneklek, vagy nem tudom, de nem, ez nem biztos, hogy saját művek, hanem ugye, ami
bejön
az ember fejébe. De inkább az... Inkább az van, hogy nem ilyen foglalkozásszerűen, tényleg rutinszerűen ültem le komponálni, hanem egy kicsit ilyen random.
Random. Tehát egy ilyen jó érzésből, amikor úgy jött valami. Valószínűleg ez is hozzá tartozik a naivitás érzéséhez.
Valószínűleg.
Igen, szuper. Meghallgatjuk az első zenét, mit szólsz hozzá? Méghozzá, kérlek szépen egy eszkimó népzenét hoztam neked. És gondolom már sejtett, hogy miért hozok ilyeneket, de utána erről fogunk egyet beszélni. Ilyen CD-n van rajta, hogy inuit torok és hárfa dalok. Eszkimó nőknek a zenéje Povugnitukból. Kérem szépen személyesen. Állítólag ez a világról szól, ez a világ. Ez volt írva. Ezek hölgyek. Igen. De, hogy a Dargai Marcival válogatjuk a zenéket, és vele beszélgettünk erről is, hogy azt beszéltük, hogy te is valami, mint az Öromódát kezdenék el énekelni,
nem? Ezt akartam az előbb mondani, mondom, ne, ez valami, nem tudom, micsoda, elkezdik énekelni az Öromódát ilyen öröm, módon.
És közben ugye ez a torok, ez a lihegésen, egészen elképesztő a dolog.
És micsoda jó ritmikát.
Ah, az is, hogy végig.
Tesznek alá, fantasztikus. Hát, igen, hallottam ilyen zenéket már egyébként, igen, ez az Eszkimo torok éneklést. Ez egy elképesztő érdekes
volt. Szóval azért is hoztam ezt el neked, mert ugye te voltál ugye egy ösztöndíja fél évig Amerikában, és ugye indián népzenét kutattál, meg amúgy is ugye nagyon sok darabodban valahogy a népzene, hogy fölfölüti a fejét, vagy akár a címben olyan, mintha valami népzenés is lenne, de vannak népdalfeldolgozásaid is, amik kifejezetten ugye ilyenekre, hogy mi az, ami téged ennyire érdekel ebben a dologban, mi az, amiért egyáltalán, mert azért nem egy általános vagy szokványos dolog, hogy kimegy valaki indián népzenét kutatni.
Ja, igen, hát nézd, az egy nagyon különleges út volt, és éppen az, hogy indián, az az igazság, hogy például előtte én voltam Japánban, a japán No színházat, arra kaptam az ösztöndíjamat, és azt kutattam. Hát nézd, ez szinte ilyen véletlenszerűen jött ez az amerikai indiánok zenéjének a tanulmányozása, és így alakult, de egészen elképesztő érdekes volt az is. Bizonyos szempontból teljesen más oldalról, de közel áll ehhez a fajta zenéhez. Ugye ez az a ritmika, ami csak ott ugye főleg dobok hangszereken, és ez a fajta dallam.
Ez egyszerű dallam, ami
egyszerű dallam, és az egésznek van olyan ereje van, főleg ott élőben ugye ezt hallani, látni szerintem. Nekem egyébként úgy, ahogy kérdezted, a népzene, úgyhogy ahogy az én műveimben is megjelenik, én szerintem ez a fajta eredetisége ősi jellege, tudod? Különböző. Valahogy nekem ez az, ami engem nagyon megfog. Hát nagyon szerettem is a népdalokat nagyon, mindig is szerintem Bartók, ez is Bartók hatása, mert én azt hiszem otthon abban az időben, gyerekkoromban sokszor szólt édesapám révén ez hanglemezről is, meg ő játszott sokszor, és onnan is jöhettek szerintem az első ilyen népzene élmények, és aztán nagyon, nagyon szerettem. Tehát csak arra emlékszem, amikor a Zeneakadémiára felvételiztem például, és akkor ugye kellett felvételizni néptalokból, népzenéből. És gondold el, hogy Avar Zsuzsa tanárnő és Jóska nagybátyám volt ott a felvételi bizottság ketten.
Te protekciós.
Hát ez protekciós, igen, hiába, igen. Nem tettek róla, tudod. Igen. Mentem, és akkor vittem a kis írom, füzetkét, amiben én magam írtam bele, ugye be kellett írni a népdaloknak és mutattam neki, odaadtam nekik, és látom, hogy nagyon nézegetik egymásra, mutatnak, kuncognak. Mondom, mi? És 300 népdal ott volt, és mondták, hogy hát nem kellett volna 300-at, csak 100-at. És hogy ugye ezért, hogy hát nézek, hogy túl teljesítette a dolgot, de csak ez volt, és akkor párat persze kérdeztek, hogy énekeljek meg, nem tudom. De nagyon, nagyon, szóval, hogy örömmel tanultam ezeket meg, szerettem.
De hogy ezek a népdalokban a hangkészleteknek az egyszerűsége, a dallamvonala, vagy a mondani való, tehát a témája, vagy mi az, ami ennyire megfog ezekbe a dolgokba?
Szerintem az egyszerűsége főleg. Meg azt a ilyen naív, őszinte ősiséget érzem benne, amit szeretek.
És az indiánoknál ott mi volt a tapasztalatod ennek a kapcsán?
Hát ott is ez.
Ott is ugyanez.
Egy szóval ugyanez. Szóval plusz még azzal, hogy ott nekik ez, hát már amennyire ugye most ezt lehet egyáltalán látni. Ugye szegények azért, ők már ezt ilyen inkább hát ilyen fesztiválok keretében, de azért saját maguknak csinálják ezt, azért én úgy láttam, de nem csak látványosságként, de azért na, van benne egy szomorúság, amit ott az ember lát ebből, hogy hát ez már csak ennyi maradt a dologból, és akkor de mégis csak ennek a, tehát ahogy azért ők ezt átélik tánccal együtt, megvan a koreográfiája, a bevonulása, azok az öltözetek, ugye, amit hordanak, tehát azzal együtt ez meg számukra végképp egy egy egész más dimenzió lehet, más mélység szerintem, mint ahogy mondjuk én egy magyar népdalt elénekelek. Szóval azért ott ugye ez a közösség, és ezzel a ritmikával, ahogy ők átélik, ez így együtt.
Igen, mert azt hiszem, hogy nagyon sokszor elfelejtkezünk arról, hogy a népzene a gyakorlatilag egy komplex mű. Tehát, hogy nem csak az, hogy ők eléneklik is a szöveg, hanem ez mindig társul, tehát vagy tánc, uh-huh. vagy valami fajta uh-huh. szertartás, vagy valami fajta egyáltalán ugye, hogy hol és miért éneklem el. Tehát, hogy ez nem csak úgy van, hogy te énekelj már, azt ismered, hogy, tehát, hogy nem ez, hanem hogy minden helyzetnek, minden szituációnak, minden alkalomnak volt egy népdala, vagy hát nem egy, hanem jóval több, de hogy ezt valahogy mindig elfelejtjük, de és hogy ez a fajta népi népzene, vagy ez a népi indítatás, amit mondasz, ez hogy jutott vissza az alkotásba magába? Tehát hogy jutott vissza?
Talán lehet, hogy most nem is tudom, hogy az első, az, hogy melyik volt a legelső ilyen darabom, de az első között volt szerintem egy ilyen népdal feldolgozás, amivel meg ráadásul nagyon sikeres lettem, számomra meglepő módon, ami az Istvánffy Benedek díjra való, hát ugye a Zeneszerző Egyesület írta ki ezt a fajta pályázat volt, és arra lehetett írni darabot, és az Erdő című népdal felhasználva. Nem is tudom, most lehet, hogy azért, hogy Istvánffy Benedek a magyar, nem tudom, hogy most miért jött ez akkor, de lehet, hogy nem is ez volt a legelső, de ez például egy olyan volt, hogy ott ezzel ott szerettem foglalkozni ezzel a fajta készen kapott anyaggal, hogy úgy mondjam, és akkor ugye ebből egy ilyen kamara művet.
De és arra emlékszel, hogy ezt hogy tudtad beemelni? Mert azt gondolom, hogy vagy én, amit emlékszem rád, ugye a Zeneakadémiára ugye négyen járt általán fölöttem, vagy valami ilyesmi, hogy jöttem. De hogy emlékszem a darabjaidra, hogy igazából a darabok magák nem indukálták azt, hogy akkor ebből majd népzene feldolgozás lesz. Hogy emlékszel arra, hogy mi volt a más a népzene hatására, hogy mit kellett máshogy, vagy máshogy kellett-e komponálnod?
Talán máshogy nem érzem, hogy annyira máshogy kellett komponálnom. Talán ugye az, hogy maga a népdal, tehát én azért ez lehet, hogy direkt történt, nem tudom pontosan megmondani, hogy ugye nem rugaszkodtam annyira el a népdalnak tehát magyarul szerintem mindegy darabomat tökéletesen felismerhető a népdal, sőt, mi több van, amikor direkt úgy meg is szólal egy-egy komolyabb, hosszabb motivum belőle. Tehát, hogy én nem törtem annyira ugye atomjaira, hogy úgy mondjam, és ezáltal adva voltak legalábbis egész viszonylag hosszabb motivumok, ugye, amivel dolgoztam, mint ilyen építőkockák. Szóval egy kicsit, hogy úgy mondjam, lehet, hogy még le is vette a vállamról azt a terhet, hogy én magam találjak ki egy zenei hangzást, tudod. Aha. Mert ott volt maga az anyag. De nem, tehát közben maga a munka...
Tehát nem érezted azt, hogy most nagyon adaptálódnod kell, hanem egyszerűen ugyanaz ment.
Nem.
És egyébként te hogy dolgozol, hogy inkább ilyen improvizálós alapú vagy csak egy hangot találsz ki, aztán majd meglátjuk a többit, vagy hosszan improvizálsz, és azt mondod, hogy na, ez nem is volt ott rossz, amikor ez lesz, hogy képzeljem el, hogy te hogy dolgozol inkább?
Hát igazság szerint én improvizatív alkat lennék, vagy az vagyok szerintem, tehát alapvetően zongora mellett komponálok. De nagyon sokszor úgy, hogy ott már csak a hangokat töltöm ki. Tehát
ez mit jelent, bocsánat, a hangokat töltöm ki?
Hát, hogy a látod, ez amit mondok, hogy a hangzását, a hangokat, én nekem az ujjammal meg kell, hogy szólaltassam, tudod? Nem az, hogy a fejembe elképzelek valamikor elképzelek valamiféle hangzást, vagy harmóniákat, vagy akár egy dallam, az valamikor a fejembe jut eszembe, de szeretem, hogyha manuálisan is leütök hangokat,
nem,
és kialakítom.
Érdekes ez a mondat, ez a szóhasználat, amit mondasz, tehát hogy magyarul ez hogyha én kívülről hallgatnám, mint ahogy most, akkor számomra azt jelenteni, hogy a fejedben élnek valami hangzásfoszlányok, vagy hangzóképek, és utána megkeresed a rávaló hangokat.
Ez így is van. Ez valószínűleg így is van. Tehát nagyon sokszor, ha mondjuk egy darabban, akár előadóknak írok, vagy valami eseményre, vagy nem tudom, van valami terv, ugye, akkor a fejembe érlelődnek a dolgok.
Ezek ami felhőszerű cuccok.
Igen, ezt aztán nehezen lehet.
Jó, mert világos, mert csak azért ilyen
tapogatózva. De azért van, amikor jobban adódik egyébként, jobban kristályosodik az ember fejébe egyfajta forma, írész, vagy egy szerkezet, inkább azt mondom, hogy azért hogy képzelem el úgy az egész darabot. Van, amikor nagyon sokszor egyébként azért a hangszerek, ha tudom már, hogy milyen hangszerekre kell írni, vagy komponálok, akkor azért azok nagyon befolyásolják az embert. Egyszerűen bizonyos dolgok ugye a hangszerekre jutnak az ember eszébe, és akkor az mozgatja így a komponálást. De mondom, hogy a fejemben úgy sokáig valami érlelődik, és amikor úgy érzem, hogy na most egy kicsit manuálisan kell játszani valamit erre, és már fogok egy ceruzát, és hogy az, valamit le is jegyezek, mert úgy elszáll, hogy aztán nem lesz belőle semmi, akkor ürök le, és akkor töltögetek valamit, és mondjuk megvan bizonyos rész, aztán ott hagyom, és akkor tovább.
Tehát magyarul, hogy nem úgy van, hogy eszedbe jut egy GAD motívum, és akkor abból a GAD-ból megnézed, hogy merre megy, hanem inkább foszlányok vannak, és megkeresed, hogy egyébként az GAE, vagy esetleg egy GESZ és egy CISZ, vagy ezért, tehát, hogy valami ilyesmiről van szó, ha jól értem. Tehát, hogy nem a hangok vannak meg elsődlegesen, hanem valami hangképek vannak meg a dologból.
Igen. Aha. Igen. Nem, így kevésbé a hangok, mert olyan is volt, szóval azért sokféle módon jön persze a dolog. Tehát van, amikor egy konkrét zenemű ad olyan ötletet egyszerűen, ami valami olyan meglepő élmény, egy zenemű, új zenemű, mondjuk, amit nem ismertem, és akkor egyszerűen a következő darabomban érzem, hogy ez nagyon-nagyon erősen jött ez a dolog.
És honnan táplálkozik? Mert már egy csomó helyről lehet ugye ilyen ihlető forrást találni, nem csak zenéből, hogy van még valami, amit téged így tudod, hogy be fog indítani? Tehát, hogy úgy lehet, hogyha, mit tudom én, ha elmész egy képtárba, utána tudod, hogy ez úgyis téged arra fog indítani, egy írjával, hogy van még ilyen, amiről így már észrevetted magadon, hogy specifikusan ez téged be tud indítani?
Érdekes, nem. Így kifejezetten nem.
Tehát én legkülönbözőbb
dolgok.
Tehát teljesen váratlan.
A legkülönbözőbb dolgok. Igen, olvasmány is. Tehát abszolút van irodalmi élmények, az biztosan. De ahogy mondod egyébként, a vizuális dolgok is nagyon. Vizuális dolgok, igen. Én alapvetően vizuális típusúnak tartom magam. Uh-huh. Tényleg is volt olyan hogy bizonyos látványi művészeti alkotások, azok is nagyon-nagyon befolyásoltak. Volt egy ilyen felkérés, ahol kifejezetten egy zongorista csinált egy sorozatot, egy koncertet, ahol különböző azt hiszem kifejezetten szobrokat, tehát képzőművészeti alkotásokat, szobrokat, feldolgozó zeneműveket talált, vagy szedett. Vagy
jó nehéz.
Írt is.
Jó nehéz.
Igen, és úgy értem, hogy ő számára írtak is, tehát igen. Fel is kért zeneszerzőket, engem is például. És akkor ott például Matisz Tajcs Jánosnak egy gyönyörű kis plasztikáját, egy táncos nőt ábrázoló kis plasztikáját találtam meg, és az olyan módon megfogott, hogy azt nagyon hamar elkészült egy zongoradarab annak a hatására, hogy egy táncos nő című ilyen zongoradarab.
És egyébként van olyan, amikor te elkezdesz írni, hogy számodra megfogalmazható, egy mögöttes mondani valója van? Tehát amit te effektíven meg tudsz magadnak fogalmazni, hogy itt egy olyasmit szerettem volna kifejezni, itt egy ilyesmi, és akkor annak ez volt, hogy vannak ilyen számod, ne feltétlenül, amit meg is osztasz a közönséggel, csak hogy saját magadnak.
Hát nézd, olyan van, hogy konkrétan verset dolgoztam föl, de hogy saját olyan kevésbé, hogy saját magam mondjuk.
Tehát amikor nem szöveges tudom, dolog van, hanem hogy egyáltalán hogy valami...
De ez nem szöveges.
Ja, jó,
tehát
ez
egy
nem
verset
szöveges.
Olyan módon, aha, hogy csak hangszerekre, aha, hangok. Tehát a vershez sem, tehát olyan értelme nincs köze, hogy biztos, hogy senki az égvilágon nem fogja tudni, de gyakorlatilag a szerkezet az a vers, az, aha, egész. És az, ami ott megszólal, az sem véletlenül úgy van akkor. Ez a zenében valamilyen szinten át van ültetve. Uh-huh. De nagyon érdekes az, amit kérdezem, mert azért én sokáig ez ellen szinte így, nem is azt mondom, hogy viszonyogtam, de hogy olyan furcsán néztem azt, hogy
romantikus
igen, napról, tudod?
Fúj.
Meg hát azért nézd, az új zenei stúdió.
Hát abban fölnőve az nehéz is.
Szóval az abszolút zene, azért az egy olyan fajta dolog volt, hát hogy a zene, az persze, hát ez bennem úgy bennem volt, hát hogy a zene azért az nem, hát hogy jó, hát ezek nagyon szépek, ezek a darabok, ott vannak a klasszikus mesterek, művei, romantika, minden. Oké, de hát azért, és nagyon érdekes, hogy majd, hogy nem most azt érzem, hogy nincs olyan darab, ami nem programzene lenne.
Ja, aha.
Tehát lehet, hogy most ez furcsán hangzik, de hogy egyszerűen nem, szóval, hogy mondjam neked, most az ilyet is, mint a Kotyogókő egy korszakban. Ja, ja. Hát, ha az ember meghallgatja most, az oké, hogy tehát nem úgy programzene, mint a
Berlioz fantasztikus szimfónia, igen.
De hogy ez furcsa, furcsa dolog.
Igen, szóval, hogy ez nehéz dolog lehetett azért, csak így most a te helyedbe próbálom így belehelyezkedni, hogy az új zenei stúdióval, meg ugye ezzel a nagyon abszolút zenével azért az borzasztóan meghatározhatta azt, hogy gyakorlatilag te merre felé indulhatsz, ha úgy tetszik. Hiszen ugye olyan értelemben, hogy ugye egy kisgyereknek ugye mindenféleképpen ugye hősei vannak, és gondolom, hogy az apádon kívül ugye az új zenei stúdió is gyakorlatilag egy hősök voltak.
Persze.
És ugye ezáltal ugye az elvárások, amik tehát nem ők várták el, hanem te magadtól elvártad, ugye, hogy egy valami olyasmit alkossál, ugye ez nagyon behatárolhatja az embert ilyen szempontból.
Nézd!
Ezt nem egy negatívumot mondom, persze, hanem hogy mint egy történelmi szükségszerűséget.
Hát nézd, ez biztosan így is van, tehát ez nem is kérdés, tudod? Aztán más kérdés, hogy se én nem berzenkedtem ezzel soha, ugye lehet, hogy azért, mert ugye annyira természetes volt ez az irány, és tetszett is.
Ja.
Ugye se nem volt egyébként ilyen értelemben semmiféle elvárás, ahogy mondott. Tehát olyan értelemben nem volt, hogy nem tudom, mi lett volna. Tehát amúgy is én szerintem más zenéket írtam már akkor is, meg talán azóta is szerintem. Nem tudom, nem látok úgy rá, tudod, olyan rálátással.
Majd lesznek emberek, akik ezt megoldják, ne? Ezt nem neked kell megoldani. Igen.
De nem tudom, milyen lett volna akkor, hogyha mondjuk én valami teljesen más, ilyen romantikus szemléletű, vagy ahhoz nagyon közel álló, ugye mai dolgokat írok, és akkor apám hogy nézett volna rám, azt nem tudom, tudod? Ezt nem tudom, de nem hiszem, hogy annyira rosszalúan.
Ja.
Szóval, hogy én nem, soha nem volt ilyen, tudod, hogy bármilyen módon, hát most úgy, kisfiam, hát azért ilyet.
Nem is az ő részükről értem ezt, hanem ugye a te részedről, tehát a gyerek részéről, ugye, hogy ő neki az az elvárása, hogy ez olyasmit csináljon, amit az ő kívánhat.
Hát azt meg lehet. Igen. Na de hát ezek igen, a példaképekkel
Azok igen.
Nekem meg ezek igen. voltak, szóval vagy természetesen is ezek beleszülettem, vagy tényleg késztetésből, mentalitásból is ez át közel
ja, hozzá. Szóval. Meghallgatjuk a második darabot, ami kérlek szépen, nem tudom, hogy ismered-e, Arnold Dreyblatt munkásságát.
Nem mondanám.
Arnold Dreyblatt a 80-as években még volt egy kis itt nálunk, a 180-as csoport hívta meg annak idején, és ő azzal kísértezett, hogy a népzenén alapuló, és ilyen tiszta hangolással ilyen improvizált minimál zenét csinált. És a hangolásokkal, és nagyon nagy rész ezek vonósokkal dolgozott, és akkor volt itt, 85-ben volt itt az együttes, és a Petőfi csarnokban a 180-asokkal adták együtt egy koncertet, és mindig a felhangrendszerrel, tiszta hangolással, nem európai hangolásokkal dolgozott, és elhoztam, mert itt a minimál zenével kapcsolatban hoztam egy ilyen kis példát, és utána arról majd egy kicsit akarlak téged faggatni.
Thank you.
osszam meg természetesen. Osszam meg. Szóval ez az Anton Reimblatt, ez egy New Yorki fószer volt egyébként, egy New York, és azt hiszem a Lucy-nek volt talán még tanítványa is, és aztán ő egy kvázi egy ilyen autodidakta módon nekiállt ezeknek. Egyébként az a címe a darab, hogy Propellers in Love. Ez a darab címe, és aki kérdezett, The Orchestra of Excited Strings. És hogy ez a fajta minimál zenét, azért gondoltam, hogy elhozom, mert azért sok darabodra jellemző ez a fajta kicsit lassan alakul ki a dolog, és ez a fajta ilyen minimalizmus közeli. Nem azt mondom, hogy ez egy originális minimál zenék, vagy a minimalizmus a dolgalkozó dolog, de hogy ezek amikor lassan alakulnak ki, és kevés dolgot használ, nagyon ergonomikus, tehát nem kezd el nagy gesztusokban dolgozni, vagy ilyesmi. És hogy mi az, ami téged erre az irányba mit meg, és mi az, ami ennyire vonzó számodra ebbe a minimalista elgondolásba? Azért hoztam ezt, mert talán nem annyira ismert, és szerintem egy tök érdekes példája ennek a minimalizmusnak.
Hát nézd, igen, azért olyan értelemben nem mondható talán tényleg ezek az én műveim, nem mondható minimál zenének, ahogy ugye igen. Például ezek a zenék, amik tényleg egyfajta utat így végigjárnak, és akkor azt mindenképpen teljesítik.
Igen, azt ha kell, ha nem kell.
Tartalmat, igen. Amit a zeneszerző előre megalkotott. De ez benne van, igen, ez a kétségtelen, hogy milyen kevés anyagból. Hát most közben azért így szedegetem ezt a gondolatot is, hogy válaszoljak, tudod, hogy miért, mert nem olyan egyszerű. Talán azt, most ilyen fellengzősen mondhatnám.
Nyugodtan,
azt, hogy ugye mint Debussy, hogy veszem az összes hangot, és akkor szélre keresztem, amelyik
rédítséget. De neki mégsem minimál zene jött ki belőle.
De igen, látod, de nekem se. Tehát, hogy csak egyszerűen lehet, hogy csak ennyi az, amivel úgy érzem, hogy kézben tartva dolgozni tudok. Nem biztos, nem tudom. Ez egy érdekes kérdés tényleg, hogy miért van. Egyébként... De úgy érzed, hogy hangzásában vannak ilyen?
Nem is, tehát ez nem tudom, jó szóval ráérőségében.
De az.
Tehát van egy ilyen dolog, amikor az ember tudja, hogy ez nem az a fajta európai romantikán alapuló, tudod, ezek amikor ütköznek anyagok egymással, tudod, persze, és akkor persze. Abból van egy ilyen tehát nem egy dramatikus zene, ha itt
tetszik. Nem, ez tény. Igen, hát lehet, hogy az alkatom ilyen. Például azt is meg lehet. Mert ahogy mondod, ugyanakkor meg hát ez azért lehet, hogy ezzel meg kellene próbálkoznom.
Hát én ezt nem tudom, engem az idáig létrejött életműből kérdezem.
Na jó, hát éppen ezért, hogy ez mutat valamit, hogy akkor ez én szerintem azért ez alkati kérdés is. Aha. Ez a dolog. Hogy, meg hát ez azért tényleg így most ilyen szemmel nézve és kielemezve a darabokat, hogy azért ebben ezek szerint még lehet, hogy egy kicsit mélyebben gyökerezik a minimál zene, de nem a minimál zenének magának az egész szerkezete és a felépítése, hanem a szellemiségében.
Igen, abszolút, igen.
Tehát lehet, hogy abban a gyerekkorom az időszak, az lehet, hogy mélyebben volt meghatározó. Aha. Ilyen szempontból. Tényleg lehet. Szóval nekem így van, ahogy mondod, valahogy a zene művek, ha egy új zenét komponálok, nem feltétlenül az a legutolsó sorban jut eszembe, hogy most akkor itt majd ütköztetem a dolgokat,
tudod, és
akkor
anyag.
Itt fog kulminálni, és igen, nem igen, tudom igen, én mit csinál. Igen. Szóval ez valahogy a legkevésbé, hanem hogy ja igen, hát a művek azok ott vannak. Maximum el kell húzni a függönyt egy kicsit az elején, akkor megszólal, aztán az végén bezárom. Vagy ilyesmi, szóval egy kicsit így inkább úgy jelenik meg, mint egy ilyen állandó létező valami.
Na ezt akarom kérdezni, tehát hogy akkor ez magyarul ez olyan, mintha hinnénk abba, hogy a darabok már meg vannak írva, és nekünk csak meg kell hallani, és a kicsit, amit az elmondtál, gyönyörű a kép, hogy elhúzzuk előle a függönyt, és aztán csak visszahozzuk.
Ez inkább az, hogy nem is tudom, hogy meg vannak írva, hogy ugye, hogy én
vagy nem úgy megír, hanem úgy szólnak gondolom, azok valami.
De hogy igen, hogy tudod, hogy nem tudom, nehezen tudom megfogalmazni. De közben vannak azért, tehát nekem is tetszenek olyan művek, meg hatnak rám azok a művek, amiben azért nagy gesztusok vannak, és megszólalnak, de nem tudom, ezek szerint az én műveimben meg annyira nem jelennek.
De hogy most nagyon a légből kaptam, akkor nyugodtan...
De nem, egyáltalán nem kaptad légből, sőt, mondom, most, hogyha én így
igen,
egy picit elemzem, végigfuttatom a műveimet, és ez alapján elemzem, akkor ez megállapítható, abszolút.
Nem, mert ugye, teljesen olyan, hogy ezek a felületeket lehet ugye mindig hallani, és hogy azok ugye hogy változnak, vagy hogy változnak. És ugye ezáltal ugye, és ezért is kicsit ugye visszautalok az előző dologra, hogy amikor mondod, hogy odaúsz a zongorához, és hogy kitöltött hangokkal. Mert hogy gyakorlatilag akkor, ha jól sejtem, akkor ezek a felületeknek a keresése, vagy a meghallása, ha úgy tetszik, ez a fajta komponálási módszer, igaz?
Igen, tulajdonképpen igen, illetve hát ugye kivételektől eltekintve, mint például azért ezek a népdal darabok, meg ilyesmik, de többnyire igen, többnyire igen. Többnyire igen.
És szerinted, mert miközben meg ugye hát azért dolgoztál Leget színházba, meg filmzenéket is csináltál, tehát hogy azért a dramatikus műfajok sem állnak már távol tőled, hogy szerinted mi lett az, ami viszont amikor saját darabod van, akkor inkább azt mondatja, hogy hagyja a drámát másra.
Látod? Igen, nem, ez nehéz kérdés. Csak azzal tudok takarózni, hogy, hogy ilyen alkat lehetek, hogy ugye ez az valami ilyen állandóság az, ami megjelenik mindig, egy ilyen nyugalom, és ezt van igényem a zenébe is megmutatni, vagy kifejezni.
Meghallgatjuk a te darabodat, mit szólsz hozzá? Méghozzá a Zápor című darabodba fogunk belehallgatni, és annak a végét fogjuk meghallgatni, az egészet nem tudjuk, hallgatunk bele, és ez még egy olyan koncerten hangzott el, aminek az ott a cím, hogy repetitív minimalizmus tükrében nevezhető, majd erről beszélünk, erről a tükörről. Itt azt hiszem ez az érdekes szó, nem a repetitív minimalizmus. Mesélj nekem erről egy kicsit a darabról. Egyrészt a címéről mesélj nekem. Másrészt meg azt gondolom, hogy ez egy elég jellemző részlete a darabból. Igen,
nagyon-nagyon csúnyán lebuktattál most, gondold el?
Na, mesélj!
Nagyon csúnyán, de őszinte leszek, nem lehet más csinálni. Ez a zápor, ez onnan jött, azért is neveztem el ezt így, ezt a darabot. Ez nem is olyan régen volt.
Ez nem, tehát két éve, három valami is.
Igen.
Hogy buktattad?
Hát most nagyon csúnyán lebuktattál. A zápor az egy 20 évvel ezelőtti írt darabomnak a címe. Írtam három dal, illetve nem, hanem az a címe, hogy Tűzhimnusz. És három Radnóti Miklós verset dolgoztam fel, az egyik a Zápor című. És ez két énekhangra, két női hangra készült az egész duók. És hát ez a zápor, ez egy olyan másfél-két perces kis tétel egyébként. És ezt én nagyon szeretem, ezt a darabomat, az eredetit is, vagy hát eredeti, tehát ez egy teljesen más darab.
Aha.
De azt a darabot dolgoztam fel, hogy úgy mondjam, ebbe, tehát annak a hangkészlete szól, de úgy, hogy annak egy kis részét kinyújtottam, talán nem is tudom, ez a 6-8 perces darab. És kinyújtottam 6-8 percre egy olyan 25-30 másodperces részt. És ez egy pontos négy szólamú kánon egyébként.
Igen.
Egy az egyben egy négy szólamú kánon. És nagyon-nagyon örömmel dolgoztam rajta, és nagyon-nagyon élveztem, hogy ez így állandósult, ez a hangzás ott, ami olyan rövid idő alatt lefut.
Aha.
Tudod, leszalad, és akkor ez pedig így csak úgy kinyílik, és szól.
És hogy kell 30 másodpercet szétnyújtani 6 percre? Akár simán zeneszerző technikailag is kérdezem.
Egyszerűen úgy, hogy ott egyszerűen vettem ezeket az általam nagyon szeretett motívumokat, és itt hallani, hogy azokat hát ismételgetve persze, és ilyen visszacsatolásszerűen hozzáépítve, lebontva, ez az építés, lebontás, ez is ugye édesapám abszolút, révén, igen, tudod, igen. Ez nekem nagyon-nagyon fontos, végülis fontos zeneszerzői eszköz, hogy úgy mondjam, meg a szűrést, szóval, hogy olyan
módon. Mit hívunk szűrésnek?
Én azt hívom annak, hogy minthogyha gondold el, hogy mondjuk minden szinte, mint egy ilyen fehér zajszerűen mondjuk szól minden hang, meg minden ritmus, meg minden egyszerre, és akkor én bizonyos dolgokat csak úgy, tehát a darabom maga az, hogy szűrőket ráteszek, és akkor csak bizonyos dolgokat engedek át, amik
csak
szólnak.
Csak szegmenseket hallani ezekből,
igen,
a dolgokban.
Igen, igen, igen. Szóval ilyen módon gondolom, de ezt nagyon sok darabomban így csinálom, és, de mondom, itt effektíve annyi, hogy az nekem egyébként egy nagyon meghatározó élmény volt ugyancsak, van egy olyan darabom, hogy Harangok, az egy fúval a zongora darab. Ja. És az akkor készült, amikor a Zeneakadémián, azt hiszem talán már harmad évben volt, amikor, vagy talán lehet, hogy másodévben, amikor elkezdtük, akkor jött be egyébként akkor a komputerzenei kurzus. A Jenei Zoltán, Szigetvári Andrá elkezdték csinálni ezt a komputerezőt. Én életemben akkor kapcsoltam be először komputert, így ott, komolyan. Soha életemben nem volt nekünk ott, most nem volt ez. És nagyon-nagyon-nagyon megfogott az a dolog, hogy például ott ilyen játékokat csináltunk, hogy harang hangokat, amik ugye egy ilyen végtelen komplex hangzás, elképesztő felhangdús dolog, és azt kinyújtani ilyen extrém 40-szeres, meg 100-szorosára, rövid kis másodpercet vagy. És elképesztő, hogy ott mik zajlanak le. Tudod, mint egy komplet zenemű. És akkor például arra írtam ezt a fúval a zongora darabot, hogy Anna, azt egy az egybe lekottáztam, amit számomra ez nyújtott, hogy egy ilyen harang, ami a megütés pillanatától, de hát kinyújtva, extrém kinyújtva, ugye elképesztő lassan épül föl egy-egy hangból, közben aztán egy hatalmas hangzássá, és akkor ugye nem tudom én ott dallamjátékok közben ezekkel a felhangokkal. Tehát abból jön ez a kinyújtás.
Gondolat,
igen, és itt mondom, ezt akartam kifejezetten megcsinálni, és nagy örömmel foglalkoztam vele, hogy nyújtom ezt. Egyenként ugye a hangokat, ami ott egy dallam, egy rendes dallam, ami egyszerűen csak lefut, azt, azt építgetem föl, és közben ismételem vissza, és ebből így van, hogy mindig csak egy-egy pici hangot, és ezáltal ugye a négyszólamú kánon miatt pedig egy hangzást eredményez, ahogy egy picit változik, és megszólalnak újabb hangok ebből a dallamból.
De ugyanakkor viszont szerintem borzasztó izgalmas maga, hogy szól. Tehát maga a hangszereszállítás, ugye a szaxofon, a harmonika, a klarinét és fuvola.
Igen.
És hogy ez mi az, ami így előhívta ezt, mert nagyon izgalmas, és egy nagyon komplex.
Szerint, igen, nagyon-nagyon tetszett ez. Igazság szerint ezt majd, hogy nem csúnyán szól, a szükség adta, de olyan értelemben, hogy a nagyon kedves centrifuga csoport, akik fölkértek erre a darabra is, és nagyon örömmel vagyok mindig együtt velük. Ők, amikor egy ilyen darab vagy koncert van esetleg, amire fölkérnek, vagy eddig az volt, akkor leírták, hogy milyen hangszerek vannak, és milyen hangszerekből lehet választani. És akkor ez volt az, ami nekem, hát igazából ennyire profán a dolog, hogy fontos volt, hogy hosszú hangokat is tudjanak adni. Tehát nem, tehát például a zongorát nem akartam használni, ami ugye elhal a hangja. Tehát tartott hosszú hangokra szükségem volt, ugyanakkor megütött rövidekre is. Egyszerűen ezek a hangszerek voltak, amik így a négy hangszer.
És ez például ez egy ilyen metódusnak gondolhatónád, hogy nekik abszolút ilyen gondolataid is vannak, hogy akkor hosszú, ez most csak ilyen hosszú hangos lesz, rövid hangos lesz, de hogy, tehát hogy egyre ilyen strukturálisan is megjelennek előtted a dolgok, és csak utána jön ez a hangkeresés, mint olyan.
Hát látod, most ezt... Lehetséges. Szóval lehetséges. Aha. Most nem tudok elszakadni ettől a darabtól, már csak azért, mert ugye ez annyira meghatározó az eredeti. És az eredetiben meg a szöveg is, Radnóti vers, és a Radnóti vershez ez ténylegesen úgy készült, hogy ez miután annyira ráadásul egy ilyen nagyon szikár két énekhang. Szóval itt tényleg magamban énekelgettem ezt a szövegre, ezeket a hangokat. Itt ebbe egyáltalán nem használtam zongorát például ennek a darabnak megírása folyamán, hanem itt kialakult egy teljesen elejétől végéig felépített dallam, ami aztán ott is egyébként így fölépül, lebomlik, van ez a játék benne, de itt abszolút ezt határozta meg. Tehát hosszú hang, rövid hang, itt kevésbé volt így. Aha.
De ugye ez is ugye ez a gondolkozás, ugye, amit említett, hogy kánon szerkesztés, ez is ugye nagyon repetitív és minimálnak a emlei nevelkedett.
Nagyon, nagyon, igen. Nagyon, igen, ezek a kánon, meg az imitációs szerkezetek, meg a különböző időtartamokkal, ugye játék, ugye lassabb, gyorsabb, valami ugyanaz az anyag, nem tudom én, ez igen, de ez a bizonyos igen egy anyagból való munka, igen, szeretem igen. Kétségtelen, tehát ez a minimál.
És te látsz ebben még potenciált, hogy akkor kánonokat elkezdünk nézni megint, tehát ezek az imitációs szerkezeteket, hogy szerinted ez ki fog valaha fújni, vagy ez egy olyan dolog, ami az idők végezeteig jó dolog lesz?
Szerintem idők végezeteig jó. Az biztos. Aha. Hát ez egyszerűen, én hát ugye mindenkinek más, gondolom, a preferenciái, de én ezt a, mindenképpen ezt a fajta szerkesztést az ilyen legmagasabb rendű dolognak tartom, tehát a zenei szerkezeteket tekintve, és én szerintem ezekkel elképesztő dolgokat lehet csinálni.
Tehát, hogy fogunk még felfedezni új dolgokat ebből a témakörből, szerkesztési dolgokból.
Csak zeneszerző kérdés. Hát azért Ligetire gondolok, ott miféle, ezek nem, szóval, hát nincs, eszembe nem jutna olyan világba elmenni esetleg, de hát ez fantasztikus dolgok. Tehát, hogy igazából csak ötletek kérdése szerintem.
Aha. Hogy mi, tehát, hogy nem a technika határozza meg az ötletet, hanem csak az a kérdés, hogy mire használjuk az a technikát.
Én azt gondolom.
Aha. És most mit dolgozol egyébként? Van-e valami, ami most nagyon dolgozol?
Hát dolgozni...
Rengeteget tanítasz, csak hogy van-e mellette
igen, időd? Dolgozni dolgozok. Igen. Most egy kicsit olyan időszak van, az kétségtelen, hogy a zeneszerzés az, hogy úgy mondjam, háttérbe szorult. Ez az igazság, sajnálatos módon. És mindig nagyon örülök például, hogy ennek a darabnak is, hogy ezt se írtam volna meg, hogyha nem jön ez a felkérés ugye tőlük, hogy mert egyszerűen hát van olyan időszak az ember életében, amikor esetleg...
Mások a prioritások.
Igen, bizony. És akkor kicsit háttérbe szorul. Bár ez, én úgy nálam, én azt hiszem, hogy sajnos ez összefüggött ezzel a borzasztó pandémiás helyzettel, és ez a 19-20 Beatles-tól való helyzet. Egyszerűen ez valahogy ott összefüggött. Holott, érdekes mondom, ez a teljesen izoláltság, azt gondolná az ahogy ember, hogy ugye, hozzá, ó, igen. Hát akkor most otthon komponálok.
És ez nem ment neked egyáltalán?
Valahogy nem, érdekes mondom, nem. Nem, nagyon elvitte az egészet ez a szörnyű helyzet, meg az is, hogy úgy azok a dolgok meg teljesen le is álltak, ugye, amik esetleg úgy voltak bizonyos fajta koncertek, megjelenési lehetőségek, ilyesmi, ez hogy teljesen befulladt, és akkor nem tudom, valahogy úgy egy kicsit ilyen légüres térbe.
Aha, és akkor neked akkor nem ilyen napi szintű dolog, hogy akkor is dolgozol, ha éppen nincs felkérés, mert hogy maradjunk gyakorlatban, hanem hogy neked ilyen projekt alapú a zeneszerzést.
Tulajdonképpen mondhatom, hogy igen, de szerencsére, azért például itt a tanítás folyamán, ahogy hétről hétre foglalkozom zenével, és majd, hogy nem ez ilyen, hát mindenképpen a kortárs zene és a kreatív zene,
igen,
ugye édesapám révén, ezek nagyon-nagyon közel állnak az emberek a saját zeneszerzői gondolkozásához is. Tehát ilyen értem, ha nem is írok.
De ki tudsz próbálni dolgokat.
Igen, de szerencsére, és ez mindig nagyon jó dolog, szóval az ember egyszerűen csak a zenével foglalkozni, az egy teljesen más állapot.
És akkor jó. Most nincs valamilyen nagyobb szabású?
Igazság szerint nincsen.
Nincsen.
Igazság szerint nincsen.
Aha. Hát és így ezt kívánom neked, hogy találd meg azt az időt, ami az oktatás mellett, amire megy, mert hát mindenképpen jó lenne még, mert akkor kutakodjunk ez irányba, hogy mit tud még ez
jó,
a imitációs technika.
Nagyon szívesen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
És nagyon köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.